Kilencedik fejezet. Marchese di San Carlo és Marchese di San Cristina. Másnap korán reggel 11 órakor ott dörömbözött Giorgio Giunchi gróf lakásának ajtaján a konziliárius. Sokszoros kopogtatásra kinyitották az ajtót. Az inas volt Péter kezében tollseprűvel. Itthon van a prefektus úr? Előkelő ifjak nevelőit így titulálták. Itthon van, de alszik. Hát a növendéke? Künzli Péter tudta a szerepét, a háta mögé dugta a tollseprőt. A növendéke az én vagyok. Giorgio Giunchi gróf. Te vagy az? Hát akkor csak temettest el magadat, mert Giorgio Giunchi gróf nincs többé. Azonban elébb jelents be a prefektus úrnál. Cito citissime. Pétert nagyon megijeszti ez a bevezetés. Beszaladt Vammana úr hálószobájába. A konziliárius addig letelepedett a pipatóriumban. Kevés vártatással előkerült Vammana úr. Szemei még csupa kicsinyek voltak a múlt éjjeli dáridótól, s egyre ásítozott. Mi az ördög lehet, hogy ilyen korán bezakatolsz, mikor még minden becsületes ember aluszik? Na, majd mindjárt kiverem én az álmot a szemedből, csak a füledet nyisd ki. Mit fecsegtél ennek a kölyöknek, hogy Giorgio Giunchi gróf nincs többé? Neked is azt mondom, hogy nincs többé. Ha nálunk is értéke volna a török közmondásnak, aki aluszik, az nem ér. De mondhatom, hogy most jöttem a szobáján keresztül, úgy aluszik, igaz, hogy az ágy alatt, ahogy csak rangjához illik. Úgy van, lefeküdt, mint Giorgio Giunchi gróf, és fel fog ébredni. Mint Marchese di San Cristina. Itt hozom a császári donációs levelet. Vammana szemei egyszerre fölnyíltak. Hát ez micsoda marott már megint a kancellártól? Ez a kegyelmes válasz a fényes eredményű egzámenre, ami a napokban itt e helyen végbe ment. Mondá iróniás komplimentet csinálva az aulikus. Ezért rangemelés? Nem csak rangemelés, de hozzá még 20 000 tallérnyi évi apanás. Testa di Madonna, több mint egy generálisnak. Én is így kiáltottam fel. Beim blauen Herrgott. Mennyi penészes akták porát kell nekem nyelnem. Mennyi sportulát összekaparnom, hány instánst vérig izzasztanom, amíg 20 000 tallért megszolgálok, és azt is felpanaszolják. Egy ilyen gebschnabel. Már most viselheti a Giorgio Giunchi gróf nevet a Künzli Péter, ameddig akarja, s büflálhat Matézist, amennyi neki tetszik. A te növendéked mától fogva kész lovag, Marchese di San Cristina. Itt van a másik zsebemben a főceremónia mester meghívója a burgban rendezendő, nagy karusszelre. A te Giorgio lesz a szaracél lovag, mellékelve van a kosztümrajza. Számodra is van egy meghívó. Te fogsz lenni a Lancelot. Nem tudom kitalálni az összefüggést. Én nem is kerestem. Minden igaz szentek őrizzenek meg engem attól, hogy én a nagyok tetteiben az okokat és rációkat keressem. Én csak egy gép vagyok, aki akkor arra és odáig megy, amikor, amerre és ameddig küldik. Még egy más hír is van, amit nem tiltottak meg, hogy előtted elmondjam. Marchese di San Carlo megérkezett Bécsbe. Ó, hivatták? Nem hivatták, hanem kergették. Annyi skandalumot és adósságot csinált már a külföldön, hogy tökéletesen bevégzetnek lehet tekinteni az akadémika promócióját. A császár megbocsátott neki nagy lelkűen, s megengedte, hogy itt maradjon a szép fővárosban. Ez is kap 20 000 tallér apanást, és csinál mellette 4-szer annyi adósságot. Még egy efemeridesszel szolgálhatok, de ezt már csak szubróza közlöm, az még titok. Magyarországon megint fölütötte fejét a rebellió. Hol? Megint a Tiszán túl, ahol fészke van ennek a sárkánykígyónak. Ezúttal is a papok rontották el a dolgot valami nagy alföldi községben, ha a nevét jól megtartotta, Mezőtúron. A püspök el akarta foglalni a kálvinista templomot. A bíró Törő János uram váltig figyelmeztette ő fő tisztelendőségét, hogy ne nyúljon a templom a kilincséhez, mert bizony levágja a kezét. Nem hitte el neki. És a bíró szavának állt, s bizony lecsapta a püspök jobbját a kardjával. Erre aztán az egész környék lángra lobbant, s terjed a tűz vármegyéről vármegyére. Csak egy nagy nevű vezér kellene nekik, s rögtön készen volna az új kuruc háború. És éppen most, mikor az osztrák hadsereg mind a Rajnánál van. A jezsuita is megérkezett Törökországból. Na, és mi hírt hozott? A magas portál megint erősen dolgozik a francia befolyás. Az a hír, hogy Ardennél hadsereget húz össze a török. Hát a rodostói remete, az most már egészen remete. A híveivel együtt minden nap háromszor cerebláltat misét, s a végrendeletét írja. Nem hajlandó többé semmiféle zászlót kezébe ragadni, lóra sem ül többé, hanem amikor nem imádkozik, akkor esztergályoz. És így az ellenséges hatalmak csupán az ifjakat veszik fel a számításaikba. A magyarok is azokat várják, mint a messiást. Hébe-hóba egy-egy kalandor föl is használja a nevüket, s hol itt, hol amott az endülés csinál a föld népe között. Azok nagy hamar elnyomatnak. A primilusok felnégyeltetnek az aktáik, betétetnek az archívumba, s az egész pucs nem kerül a kalandozóba. Ezt mind egybevetve elismered, hogy az én nevelési metódusom igen célszerű. Megsúghatom, hogy most látják el akvarell festésű kezdőbetűkkel a diplomádat, melyben a bárói rangot elnyered. Régi vágyam teljesül vele, isteneked. A legelső dominium, amelyre a fiskus rátelti a kezét, mihelyt valaki odaállt, nota infidelitátisba esik. Kezdem sejteni az összefüggést a már kezedi San Carlo megjelenése és a növendékemnek a rangemelése között. Mondsza csak, látta valamikor a te Giorgiód, már kezedi San Carlót? Láthatta egyesztendős korában. Akkor nem emlékszik rá, és azóta nem is találkozott vele soha? Nem találkozhatott. Mikor Ferenc Lipót herceg fogságra került, Princ György, a szopós gyerek, az anyjánál maradt, Princ Józsefet pedig odaadták a győri püspökhöz nevelésbe. Mikor azután Ferenc Lipót, a felesége kabalája folytán az államfogságból megszökött, hely az olyan cifra históriám, hogyha azt egyszer elmesélem neked, ismerem jól. Hát akkor Charlotte Amélie hercegasszonyt a Himmelspforteni kolostorba zárták, a kis princnek pedig hopmestert rendeltek. És így ők tökéletesen idegen alakok egymásra nézve. Én nem szólok semmit, nem adok neked utasítást. Ebből lehet még valami. Én mosom kezeimet, egy intést sem adta. Szükségtelen, én tudom jól a leckémet, csak azok is odafenn olyan jól tudják. Abban nem lesz hiányosság. Pénz lesz, amennyi kell. Elég kár. Ennyit elvesztegetni két ilyen farkaskölyökre. Én csak amondó vagyok, hogy legegyszerűbb volna a fejeiket leüttetni, amíg a markunkban van a nyakuk, s nem várni meg, amíg a fogai kinőnek, mert a lázadó apának csak lázadó fiai lehetnek, s ha elcserélték is a nevét, nem cserélik el bennük a Rákóczi szívet. Az anyai vér azonban védi őket. Amália princesz rokonságban áll az uralkodó családdal. Tudom, sőt a burbonokkal is. Ez a kettős atyafiság biztosítja azt a veszedelmes fajzatot, hogy röviden el nem bánhatunk velük, ahogy megérdemelnék, mert hiába csak igaz marad az a bölcs közmondás. Hogy tutte hunde beissen nicht. A konziliárius elvégezve a dolgát Vammánával eltávozott. változott. Giorgio felül azonban az történhetett a világon, ami akart. Nem lehetett lelket verni bele. Akárhogy emelgették, támogatták, megint csak összenyaklott és folytatta a horkolást. Hasztalan fektette vissza az ágyára Péter, egyet fordult, és megint az ágy alatt volt. Este felé mégiscsak felköltötte valami kellemetlen érzés, de csak úgy félig. Akkor is a medve bőrön feküdt, a Péter ott strázsált mellette. Miért húzod a hajamat, mormogál Giorgio? Dehogy húzom én a hajadat. Hát akkor ki az ördög húzgálja minden szál hajamat? Az a Katzenjammer ördög. Kergesd a pokolba, aztán itass meg. Péter egy egész korsó vizet beletöltött. Akkor megint a lapos felére feküdt, az állát két tenyerébe fektetve, és elkezdett valami rettenetes szörnyetek tárgyat bámulni, ami előtte hevert. Egy vas lemezekből, halcsontokból és zsinórokból alkotott csodát. Mi ez a pimasz fickó, amit rám tátja a száját? Nézd, hogy vicsorgatja a fogait. Ez bíz egy míder. Hát ki hozta ide ezt a mídert? Te magad vetetted le. Ejje, te hazug kutya, hát kisasszony vagyok én, aki míderben jár. Nesze egy pofon. Ez is csak úgy gondolva volt. Hát nem férfi vagyok én? Dugd számba a pipámat. Péter azt is megtette. Hát üres pipából dohányozzak, fickó. Nem látod ott a dohányzacskót? Ez nem dohányzacskó, mert ez egy ridikül. Ridikül? Mindjárt úgy vágom a fejedhez, hogy nem fogod ridikülnek találni. Azt nem köszönném meg, mert tele van arannyal. Arannyal, te zöldfülű, te én velem mókázni akarsz? Azt hiszed, most is álmodom? Ezzel haragosan felugrott a fektéből, és elkezdte a pipaszárral a Péter fejét püfölni. Ettől egy kicsit kiózanodott. A Péter óbégatására aztán bejött Vannána. Arra felhagyott Giorgio a verekedéssel, s leült az ágyára. Hát már reggel van? Az takáján volt az ismétlő órája, az füléhez tartás ütteté. Már 7 óra, s mégsem akar virradni. Sőt, már le is ment a nap. Délutáni 7 órát mutat a klepsidrád. Hát akkor kannibáli módon nagyot aludtam. No, hát mit álmodtál? Azt álmodtam, hogy a komédiában voltam leányruhában. Péter siránk hangon szólt közbe. Hát hisz én is azt mondtam, s megvertél érte. Nem azért vertelek meg, kutyafülű, hanem azért, mert azt mondtad, hogy... És itt elakadt a szava. Hát mit álmodtál tovább? Kérdezte Vannána. Giorgio komoly képpel csóvágatá mutató ujját az orra előtt. Hogy tovább mit álmodtam, azt nem mondom el senkinek, mert becsület szavamat adtam rá valakinek álmomban, hogy titokban tartom, amit láttam. Ekkora hosszú képű komolykodásból egyszerre átcsapott furfangos nevetésbe. Hiszen te is ott voltál az álmomban? Hát, ha ott voltál, neked is tudnod kell, hogy mit álmodtam. Ekkor Péter fölkapta a pájdlit, s szétnyitva annak száját oda tartá Giorgionak. Hát ezt a nagy zacskó aranyat csak nem álmodtad ide? Aranyat, hebegé Giorgio belemarkolva a pénzhalomba, s az ujjai között eregetve át a cekkínókat. Akkor aztán a részegember logikájával azt következtet, hogy még mindig álmodik, visszafeküdt a kerevetére, és a farnak fordult. Hozd a pipázóba a fekete kávét, Péter, mondá Vannána. Aztán a szakács készíts el a korhelylevest, meg a heringet. Praktikus ember volt a prefektus úr. Kivitte magával Giorgiót a pipázó szobába, melynek nyitva volt az ablaka, és belediktált 2 csésze fekete kávét, amitől a védence lassanként kezdett arra a meggyőződésre jutni, hogy mégis a valóságos világban él. Csak azt szerette volna tudni, hogy miért fáj neki olyan nagyon a haja. Vannána megbíztatá, hogy majd mindjárt jön a borbély, és le fogja vágni. Ezt az én szép hajamat riadt fel Giorgio. Hozzá ne nyúljon a borbé, mert ketté hasítom. Azt pedig le kell vágni, fiacskám, mert különben nem vehet mértéket a parókához. Minek nekem a paróka? Furcsa kérdés. Ezzel a loboncos hajjal járhatsz, kelhetsz a világban, amíg csak fus vagy, de előkelő gavallérok és dámák társaságában meg nem jelenhetsz, mert kinevetnek. Pedig ugye szeretnél azokkal ismét találkozni, akiket az éjjel láttál. Hát ez csak ugyan nem vízió volt. Valóban ott voltam a Mété ünnepélyen. Hát arról ne beszéljünk. Hallgatok. Milyen reszketés állt belém egyszerre. Tedd be az ablakot, fázom. Vámmána tudta praxisból, hogy az alkohol delíriumát ismét csak alkohollal szokták gyógyítani, és megitatott a védencével egy pohár arakot. Attól ennek egy időre helyre jött a gyomra meg a feje. A vére is fölmelegedett. Hát csak ugyan láttam én azt az istennőt a maga mennyei szépségében. Láttad bizony, és bele is bolondultál. Ki az a nő? Azt nem szabad elárulnom, de neked szabad kitalálnod. Van férje? A férje nincs utadban, az egy vén generális, aki a tábort járja, és egy hónapban csak egyszer húzza le a csizmáit. De azért nagyon elhihető, hogy egy ilyen nap nincsen planéta nélkül. Azt én megölöm. Ha nem elébb találj rá. Hát igaz az, nem álom. Hogy én egy titkos szövetségnek a tagjául föllettem avatva, hogy a tűzkeresztségben Abrech nevet kaptam. Együtt lakomáztam a tündérekkel. Meglestem isteni játékaikat, s azalatt magam kártyáztam a nagymesterükkel. Pénz beszél, itt az erszénye tele arannyal, amit az éjjel nyertél. És azok a törvények, amiket az aszfaleja elém tett, és amiket te a játék végeztén elfogadtál, azok valóban léteznek. Léteznek, és meg is tartatnak. Hogy lássad, mennyire ura a szavának az aszfaleja, s milyen hatalma van a szavát, rögtön beválthatta. Olvasd el ezt a két iratot. Nyomtatás betűkkel vannak írva. Az egyik a császári kegy tanújele, diploma, amely téged már kezdeti San Cristina névvel ruház fel, s hozzá rangnak megfelelő jövedelmet is biztosít. A másik írás meghívás a nagy karosszelben való részvevésre. És ezzel föl vagy emelve abba a rangkörbe, amelyben föltalálhatod, akit imádsz, és megvan adva az alkalom, hogy meghódítsd, ha van hozzá szíved. Giorgio extaziálva omlott a nyakába Vammánának, csókjaival áraszt el az arcát a gyilkosának, aki meg fogja ölni testét, lelkét. Azután eljött a borbé, levágta a szép göndör haját, hozott neki helyette púderes parókát, eljött az udvari szabó, és felöltözteté hímzett kántusba, puliderbe. Mikor a tükörbe nézett, egy új ember üdvözlé abból. Willkommen, Marchese di San Cristina. Egy nap lefolyása alatt kétszer lett újra keresztelve.